Az Úr Jézus áldjon meg titeket, Krisztus szeretetével köszöntelek, és minden, ami elhangzott eddig, az kapcsolódott ahhoz, amit én mondani szeretnék. A római levél második fejezeténél nyissátok ki a Bibliát, méghozzá a második fejezet első 16 versét nézzük meg. Római levél második fejezet első verstől a 16-os versig. Olvasok helyeteken ülve, kövessétek Isten igéjét. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazt teszed, miközben ítélkezel. Ezt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazt cselekszed, hogy te megmenekülsz Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét. Ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, a gonoszságnak engedelmeskednek, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás vár minden ember lelkére, aki a rosszat cselekszi először zsidónak, majd pedig a görögökre is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek először zsidóknak, majd pedig görögöknek. Mert az Isten nem személyválogató. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján sújt az ítélet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva. Bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. Azon alapon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait, az én evangélium szerint Krisztus Jézus által. Egy igeverset írtam ki a zsidókhoz írt levélből, van ez az idézet. Hát egyébként azt mondtam, hogy mezítelenség, ez lesz a címe a mai üzenetnek, de úgy gondoltam, talán ez kicsit túl fölöttem félreérthető, ezért egy kibővített félmondatban írtam ki a címet. Mindenki mezítelen és fedetlen az ő személy előtt, mármint Isten és az ő igéje előtt, azaz ő igazán tudja, hogy kik is vagyunk valójában. A zsidókhoz írt levél 4. rész 12-13-as verse az, ahol megvan ez írva, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélő karnál, átható az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásai, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő személy előtt. Neki kell majd számot adnunk. Az első gondolat, amely fölmerülhet a igét olvasva, ez az ösztönös védekezés gondolata, mert hát ugye ezek kemény szavak. Tehát ha úgy végig gondolod és végig olvasod ezeket a verseket, az igeverseket, akkor ez azért nagyon durva és nagyon kemény. Föl is merülhet bennünk, hogy na jó, hát kinek szól? Hát kinek mondja ezeket az apostol? Ki a címzett? Pál ér egy ilyen retorikai módszerrel, a korban ez szokás volt, azt mondja így, hogy ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Tehát ugye nem azt mondja, hogy ez neked szól, vagy nekem szól, hanem neked szól, te ítélkező ember. Úgy is mondhatnánk ezt a helyzetet, hogy rajzol egy kört, és akkor azt mondja, hogy gondold végig, aki most ezt hallod, nem rólad van-e szó. Nem neked kéne beállni ebbe a körbe, és azt mondani, hogy én vagyok ez az ember, akiről beszélsz, Pál. Én vagyok az ember, akinek szól Szentlélek Isten. Én vagyok. Érdemes megfontolni. Hát a meghökkenés csak fokozza, hogy a levél címe az, hogy a rómaiaknak, méghozzá Rómában élő keresztényeknek írott a levél, tehát a címzettjei azért nem titkoltak előttünk, tudjuk, hogy ez egy helyi gyülekezetnek írott levél, és hát áttételesen pedig hát nekünk is szól ez a levél, akik ma élünk és olvassuk ezeket a sorokat. Nyilván nem minden élethelyzetben élő emberre vonatkoznak ezek, és nem mindenkire általánosan, de vonatkozhatnak rám is, és rád is. Tegyük a szívünkre a kezünket. És legyünk őszinték legalább saját magunkhoz. Néha még ez is nehéz. Igaz? Néha nehéz önmagunkhoz őszintének lenni? Beismerni dolgokat, elfogadni dolgokat. Azt mondani, hogy ez én vagyok. Ezt én rontottam el. Ez miattam alakult így. Ezt én csináltam. Én vagyok ilyen. Igen, nehéz. Sokkal könnyebb magunknál bűnös embereket nézni és szörnyűködni. Mik vannak? Hát milyen emberek élnek ezen a földön? Hát ez borzasztó. Mi lett ezzel a világgal? Hát a híreket, már nem ismerem a híreket hallgatni. Olyan sok gonoszság van. Ez azt mondjuk, hogy hát annyi gonosz ember él ezen a földön, és tudjátok, az emberi léleknek ez nagyon bejön. Mert két legyet üt egy csapásra. Eltereli a saját szentségtelenségéről a figyelmét, másik oda meg fel is menti magát, hogy én nem vagyok olyan rossz. Tehát egyrészt a lelkének ad egy kis bizselgést, egy kis adrenalint, egy kis jó érzést, hogy mennyi gonoszság van ebben azon benne, hogy én milyen jó vagyok. Csak ezt én nem mondjuk ki. A másik oldalon pedig nem kell szembesülnöm azzal, aki én vagyok. Tehát amikor mások a saját értékrendem szerint bűnösebbnek ítélt embereket nézünk. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazt cselekszed, és nagyon durva, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Tehát akkor azt mondjuk még, ebben azt mondja Pál, hogy ebben az is benne van, hogy még az Isten figyelmét is el akarod magadról terelni, de az Istennek van dolga bőven, hogy figyeljen másokra, akik sokkal bűnösebbek, mint én vagyok. Majd ha azokkal végeztél, de azok annyi dolgod lesz, hogy már nem is lesz idődre velem foglalkozni. Tehát azt gondolod, hogy magadat megmented, azzal fölmented magad a te bűneid alól, hogy mások rosszabbak, mint te vagy, a te értékrended szerint, vagy gondolkodásod szerint. Pál azt is mondja itt, hogy maga az ítélkezés már bűn, de kicsit áttételes, ez, érdekes ez, hogy az ítélkezésről már az elmúlt alkalommal mondtam, hogy ez azt jelenti, hogy bíróság elé citálni valakit. Ítéletre vinni valakit. Azt jelenti tehát, hogy méltó vagy arra, hogy az Isten ítéljen téged. Ezt jelenti, amikor ítélkezünk a Biblia értelemben, nem azt jelenti, hogy elmondjuk, hogy ez nem tudok azonosulni vele, és ez bűn, ez gonosz és rossz, tehát nem a megítélésről beszélünk, hanem amikor bírósági elé, Isten bírói szék elé idézek valakit, hogy na akkor ez méltó rá. Na ezt majd az Isten majd megtudja. Majd mikor odaáll, na akkor jó Isten, jó, megveri. Na eljön az idő. Tehát elmondja az írás, hogy ez az ítélkezés, ez súlyos bűn. De miért is? Hát azért, mert nem vagyunk különbek. A Biblia szerint, aki ítélkezik, egy szállal sem különb a másiknál. Mert azt mondja, magad ugyanazt cselekszed. Lehet, hogy titkon, lehet, hogy nem olyan durván, lehet, hogy finomabban, rafináltabban, ügyesebben, hogy már ne vegyél észre senki, de azért ott van az irítség, a gonoszság, a rossz akarat, a rossz indulat, benne van. Csak nem látványosan, mert olyan keresztény módra. Kifinomultabban. És ugye felháborítja az embert, főleg akkor, ha igyekszik tisztességesen élni, jól dolgozni, a családos a családját eltartani, foglalkozni vele, tenni a dolgát, hát még szolgálni is a gyülekezetben, meg minden egyéb, hát akkor hát ez még jobban kivere biztosítékot. Hát most ne haragudj már, lelkipásztor, ne haragudj már, most ezt komolyan gondolod, hogy engem itt egy platformra hozol a legutolsó bűnössel? Hát azzal is, hát ez na, én, aki mindent megteszek, hogy jó legyek. Hát én nem én hozlak egy platformra vele, hanem a Biblia. Az Isten igény azt mondja, hogy nem vagy semmivel különb. És én se. Ugye önvédelmi mechanizmusok indulnak el az emberben. Valaki írta, hogy Freud felfedezte, de a Bibliában régen le van írva. Ez a projekció kivetítés, tehát, hogy másokban ítélem meg, amiben én is sáros vagyok. De ez a bibliai igazság egyébként, ez nem Freud fedezte fel, ez az emberi léleknek a csalfasága, a szív családságából következő igazság. De mi a másik védekezés? Hát mindenki hibás, csak én nem. Hát megértheted. Például ilyenek. Nem tehetek róla, mert én ilyen vagyok. Hát én ilyen vagyok. Hát Isten engem így szeret. Én irigy vagyok, ilyen indulatos vagyok, ilyen gyáva vagyok. Hát én ilyen vagyok. De Isten engem szeret. Így ezzel együtt? Hát tévedsz. Isten téged szeret, csak nem ezzel együtt. Mert ezt utálja. Aztán a másik rutinos öreg rókáknak kifogása, így neveltek. Hát a neveltetésemtől fogva vagyok ilyen, hát az egész világ hibás, főleg a szüleim, meg hát Isten végül is, mert miért ebbe a családba adott? Egy jó hívő családba én is más lettem volna. Aztán, hát örököltem. Örököltem a szüleimtől. Hát már szüleim is ilyenek voltak, milyen legyek? Hát nem mond már, hogy jössz? Hát, no, most ne haragudj. Na, most már elég. Becsukom a Bibliát. Nem is olvasom tovább. Vagy ha olvasom is, nem azt akarom kiolvasni belőle, amit mond. Aztán hát a tanárok. Hát azért nem megy, mert a tanárok. Az egész világ összeesküdött ellenem. Az osztálytársakról nem is beszélve. Én azért lettem ilyen, mert ilyenek voltak az osztálytársaim. És sorolhatnám. Nem tehetsz felelőssé Isten engem azért, amiért nem én vagyok a felelős. Ami nem rajta múlik. Ez is egy kifogás. Szóval bizonyára kiábrándító lehet számunkra, amikor Isten ugye nem fogadja el a kifogásainkat, hanem azt mondja, ezért nincs mentséged, ember. Nincs kifogás. Nincs mellébeszélés. Aztán egy másik gondolatsor, ami kapcsolódik ehhez teljes mértékben, amely ez egy kérdés kapcsolódik, hát akkor most mi van? Azt mondtuk, ugye, hogy a római levélnek egyébként az evangélium a kegyelem által való üdvösségről, nem az érdemszerző jó cselekedetek útján való Istennek tetsző életről szól, hanem a Jézus Krisztus megváltó kegyelméről, hogy ő halt meg a bűneinkért, és ez ajándék, ez kegyelem. De akkor mit keresnek itt egy rakás cselekedet? Most akkor fontos a cselekedet, vagy nem fontos a cselekedet? Hát a római levél ezen szakasza szerint fontos. Fontos a cselekedet, csak nem úgy, hogy üdvösséget szerzel vele. Azt mondja itt az írás, hogy megveted Isten jóságát, elnézését, türelmét, és annak gazdagságát. Holott az Isten jósága azért adatik, hogy megtérésre ösztönözzön. Azt mondja, hogy kemény szívvel, megtérés nélkül gyűjtöd a haragot magadnak, a haragnapjára. Mert Isten ne feledd el, igazságosan fog ítélni. Mindenkinek a cselekedete szerint fog megfizetni. Akik általánosan a jó cselekedve törekedtek, a jó cselekvésre törekedtek, dicsőségre, megbecsülésre, halhatatlanság és örök életre jutnak. És akik nem így élnek, azoknak pedig haraga és bosszúállásra fizet majd az Isten. Úrhajon kemény igék. Pál figyelmeztet bennünket, hogy eszünkbe ne jusson megkeményíteni a mi szívünket, hogy nehogy abban a hibába essünk, hogy mivel Isten türelmes hozzánk és jó hozzánk, és ezt kitartóan teszi, hogy azt gondoljuk, hogy elnézi a bűneinket. Hogy azt gondoljuk, hogy mivel Isten nem ítél meg bennünket azonnal a vétkeink miatt, hogy azzal egyet is ért. Durva gondolat, nem? Mikor ezeket a gondolatokat olvastam, meg kezdtem leírni, én megfélem lettem. Egyébként azt mondja, Istenem, nem fér bele. Te azt mondod, hogy ez se fér bele. Nem tetszik neked az életemben ez és ez. Utálod. És azt gondolom, hogy mert te ilyen türelmes vagy hozzám, és ilyen jó vagy hozzám, hogy akkor ezzel egyetértesz? Hogy ez tetszik neked? Azt mondja Pál, hogy vigyázz. Azért, mert Isten megkímél vétkeit következményétől, és hosszan tűr, az nem jelenti azt, hogy egyet is ért azzal, ahogy élsz. És amit csinálsz, ahogy gondolkozol, ahogy beszélsz. Csak nem azonnal ér utol az ítéletek, mert türelmes. Szóval ne vesd meg Isten jóságát, hosszú tűrését, hűségét, hanem halld meg a figyelmeztetést, ember. Ne élj vissza Isten türelmével, hanem ezt a türelmet, ezt a szeretetet inkább sürgető szükségnek éld meg, méghozzá a megtérésre. Hogy megtérve a romlottságból, beismerve a jóra képtelenségünket, beismerve a saját romlottságunkat, megtérjünk abból, és új életbe járjunk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor a igét tanulmányozunk, és ezekről a igékről gondolkodunk, hogy az igazi bűnbánat és megtérés életváltozással jár. Tudtok egy ámen mondani? Az igazi bűnbánat és megtérés életváltozással jár. Enélkül nem beszélhetünk megtérésről. Enélkül ilyen műkedvelő vallásosságról beszélhetünk, akinek az élete nem indult el a változás útján, Isten szerint való módon, nem beszélünk róla, hogy ő őszintén megtért, és Krisztus követésére szánta az életét. Aki az igazságos Istentől, tehát aki felismerte, hogy az Isten igazságos, és jogosan ítélne el bűneim miatt, megtapasztalta, hogy mégis ennek ellenére az Isten irgalmat tanúsít irántam. Megbocsátja a bűneimet, és kegyelmet ad nekem, annak szíve megindul mások nyomorúságát látva. Tehát, aki átélte Isten irgalmát személyesen, hogy érdemtelenül, jogos lenne az ítélet, de bár jogos lenne az ítélet, Isten mégsem sújtott le rám, hanem türelmes volt hozzám, sőt, megbocsátott nekem, sőt, gyermekévé fogadott engem, lehetett, hogy a szíve kemény maradjon. Egyetértünk? Lehetetlen, hogy meg ne induljon a nyomorultak elveszettsége miatt. Mivel maga is átélte, hogy nyomorult volt és elveszett volt, és Isten nélkül az is lenne, de az Isten mégis kegyelmet gyakorolt. Nem csupán hisz, hanem hite által cselekszik is a hívő ember. Az üdvözítő hit, a szabadító hit, az örök életnek reménysége mozgásba lendíti az embert, és buzgóságot hoz a szívébe, hogy Isten tetszésére élje az életét. Belülről mozgatja ez. Szolgálni szeretné az Istent. Cselekedni akarja az ő akaratát. Csak néhány igevers a Bibliából ezzel kapcsolatban. A Timóteushoz írt első levélben, az első rész 13-as versében olvassuk. Jól lehet, mondja Pál apostol, előbb őt káromló, övét üldöző és erőszakos ember voltam. Tiszta világos helyzetkép. Szépíti? Fényezi magát így visszamenőlegesen? Figyeljetek, Pál apostol. Egy szó nincs arra, hogy mentegetné magát, hogy de hát farizeus voltam, apám is, meg egyébként is. Hát a templomban, meg minden, meg tudjátok, hát szóval, hozé, hát így nőttem fel. Hát mindig, ezt csepegtették, ez volt a vérembe, hát hogy lehettem volna más? Na. Nincs. Azt mondja, ezt én tettem. Nem mutogatok senkire. Ez én voltam. Ez a Pál apostol, aki az Isten nélkül ember. És ez lennék most is, ha Isten meg nem könyörül rajtam. Mégis azt mondja Pál, ennek ellenére irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Azt mondja, nem ismertem az Istent, hitetlen voltam, tudatlanul cselekedtem, de ez bűn volt. Ez bűn volt. Most pedig másképpen élem az életemet, mert megmentett engem a Krisztus. Jakab levele, második rész, 14-es vers, ugye maga Jakab levél második fejezetében részletesen olvasunk hit és a cselekedetek kapcsolatáról. Azt olvastam valahol, hogy Luther, amikor fordította a Bibliát németre, elérkezett a Jakab leveléhez, bele se akarta tenni a Bibliába. Hát, hogy annyira ütközött ez a hit és üdvösség és hit és bűnbocsánat felfedezésével, hogy a hit és a cselekedetek, amit Jakab ír, azt mondta, ez csak egy szalmaláng. Ez nem is a Szentlélek iklette. Aztán Pál az Úrnak meggyőzte valahogy a Szentlélek az ő szívét is, és mégiscsak beletette a Bibliába. Jakab 2.14. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözíti-e őt egyedül a hit? Hogy hiszek? De nem látszik semmi egyébként belőle, hogy kiben, meg miben hiszek, meg miért hiszek. Aztán Jakab 2.18. Viszont mondhatja valaki azt is, nekem hitem van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Azaz, a hit a cselekedetek által válik láthatóvá. Nem a cselekedetek által szerezzük meg az Isten jóságát, tetszését, kegyelmét, mert az Krisztus szerezte meg. De az, hogy én Krisztusban megnyertem a bűnbocsánatot, az éppenséggel a cselekedeteimben válik láthatóvá. Mondok valamit. Hiszem, hogy Isten szereti Attilát. Én nagyon hiszem. De elmegyek mellette köszönés nélkül. Igaz, amit mondok? Hát nem. De amikor találkozunk és megölelem, és kívánok egy áldást, és érzi, hogy szeretem, akkor azt mondja, hogy az én hitem a cselekedetek által testet öltött. Ez a hit egy valóságos dolog. Működő valóság. Így van? És sorolhatnám a példákat bármilyen élethelyzetben. Haragot gyűjtök, megbocsátatlanul, kegyetlenkedek, hordozom haragot, nem bocsátok meg az embereknek. Hát, hogy hiszek én a megbocsátásban? Hát ez a hit halott. Egy halott hit. Ugyanakkor, ha hiszek mindebben, akkor nyilvánvalóan, hogy két lábon, két kézzel, és testet ölt a hit. A hétköznapokban. Ne járjunk hát ezen az úton, figyelmeztet bennünket az Isten igéje. Aztán Ábrahámról írja példaként Jakab. Ábrahám, a mi atyánk, ugye hitnek az atya, nem cselekedetekből igazolt meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy a hite együttműködött a cselekedeteivel. És cselekedeteiből teljesedett ki a hite, tehát lett nyilvánvaló, vagy mit hisz? Nem a cselekedete szerzett neki valamilyen előjogot az Istennél, hanem mivel hisz az élő Istenben, hisz Jézus Krisztusban, ez megnyilatkozott az életvitelében és a hozzáállásában, a cselekedeteiben is. Aztán a Jelenések könyvében mondja az írás, új szövetségben járunk, mondom, azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről. Tehát tudok a cselekedetről, a szeretetről és a hitről, ami benned van. Tudok róla. Tudok a szolgálatokról is, amit végzel. És még az áltatosságodat is ismerem, mondja az Úr Jézus. És arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Tehát, hogy még fejlődtél is. Hogy növekedtél. Hogy gazdagodtál. A megismerésben, az én megismerésemben gazdagodott az, ahogy élsz. És ez a fontos üzenet, amit a bevezetésnél hallottuk is, hogy a változás az életünkben, egy év távlatában. Örömteli vagy szomorú? Örülünk inkább, vagy elszomorodunk? Vagy csak ilyen tingitangi? És tudjátok, az a baj, hogyha a szenvedély, Krisztus jelenti szenvedélyem, szenvedélyed hunyni kezd, akkor a szenvedélyed más irányba megy. Koncertek, hobbi, élvezetek, étkezés. És keresed az élvezeteket, amiben, amit imádhatsz, amit szenvedélyesen szolgálhatsz. Keresztényként, ha te az Úr Jézust imádod, nincs más. Szeretesz dolgokat, és tetszett, hogy jó, nagyon jó, de X-ed rangú. Hogy ott legyek, hogy azon részt legyek, vagy abba bekapcsolódjak. Nem számít, nem annyira lényeges. Ha sikerül, jó, ha nem, nem probléma. Mert X-ed rangú az életemben. Az első nekem, az Isten szeretete. És ez is megrendített engem is. Mondtam is házi csoportom, hogy én szeretnék szenvedélyesebb lenni az Úrért. Mondja a feleségem, hát hova már? Látjátok? Hogy mennyire más az, amikor az ember Isten előtt magát meglátja. És más az, amikor kívülről látják. És milyen nagyszerű dolog, hogy hamarabb észreveszed, ha az Úrral jársz. Te, ha valami nincs már rendben az életedben, vagy nem olyan, mint volt, vagy nem a tendenciák olyanok, amire kéne lenni, mint mások kívülállóként. Figyel, milyen jó az Isten. Ne vessük meg az Isten jóságát és szeretetét. Aztán ne engedjük meg tehát magunknak, hogy szeretetlenül és keményen viseltessünk mások nyomorúsága iránt. Ha ezt venném észre, és te ezt veszed észre, hogy a szívedben a szeretet meghidegült, meg vagy keményedve, és amikor az emberek nyomorúságát látod, azon megérdemlik. Bűnösök. Isten elítéli őket, megítéli őket. Baj. Az nagy veszély. Tudod miért? Mert te magad távolodtál, én magam távolodtam el a kegyelemtől. Én magam távolodtam el attól a tapasztalattól, attól a megtapasztalástól, Isten nekem megbocsátott. És éppen ezért nem lehet keresztény életet élni, anélkül, hogy valaki ezen át nem esik. Ha valaki nem volt még elveszett soha, és nem tapasztalta meg, hogy az Isten megbocsátott neki, ingyen kegyelemből, az nem tud másképpen viseltetni. De aki ezt megtapasztalta, akkor erre azt mondja az ige, hogy emlékezzél meg, hogy honnan jöttél. És a szeretet, amely lankadt az életedben, újuljon meg az Isten iránt, és az a fia iránt, Jézus Krisztus iránt. Kérjük hát Isten kegyelmét, ha szívünk ilyen állapotú, hogy bocsásson meg nekünk, és adjon változást az életünkbe. Adjunk hálát azért, hogy türelmes volt eddig hozzánk. És tudatosítsuk magunkba, hogy a türelem nem tart örökké. Mert így mondja az írás, vagy megveted jóságának elnézésének, visszatartja az atya az ítéletét. Rendetlenkedik a gyerek, a szülőnek el kell dönteni, milyen súlyos lesz a retorzió. És néha a szülő azt mondja, inkább számolok most 10-ig, mert annyira kiakasztott, hogy erősebben odavágnék, vagy odaszólnék. Na most mi emberek vagyunk, és képesek vagyunk azért, akit mi szeretünk, ilyen típusú önfegyelemre. Gondoljatok bele az Istennél, hogy micsoda önuralom van az Istennél, hogy visszatartja sokszor a napjainkat, figyeljük, a dolgainkat, amiket megengedünk magunknak. És azt mondjuk, hogy mi hívő emberek vagyunk. Hogy micsoda nagy a türelem az Istennek, az atyának, hogy azt mondja, hogy a hülyeségek tömkeleg, amik jön a szánkon, magunkról, másokról. Az igétlen, idétlen, bibliátlan mondataink. Amiről még ha kimondjuk, akkor is tudjuk, hogy köszönő viszonyban sincs az, amit tanultunk. Hogy nem ez van benne a Bibliában. És mégis. Mégis. Ha mi emberként átéljük ezeket szituációban, akkor mi lehet az Istennek? A Szent Istennek. az igazságos Istennek visszatartani haragját. És azt mondani, hogy még várok, hát ha észhez tér. Ez nem azt jelenti, hogy egyetért veled, vagy velem. Hanem azt mondja, hogy adok még időt neki. Hát ha felfogja, hogy ez így nem jó. Hát ha valamelyik prédikátor előveszi már végre a Római Levél második rész első 15 versét, és szembe mer nézni saját magával. És aztán meri prédikálni, hogy szólhassak az én népemhez. Na és ezzel nem akarom magam felemelni, mert ez jött a sorba. Ki se tudtam kerülni. Áldasség az Úr neve. Ja persze, Isten indította a szívemet, hogy ezzel foglalkozzunk már, mint a római levéllel, mert úgy hiszem, hogy elmélyítheti az Istennel való közösségünket. És ez a szándéka az Istennek. Hogy bár nem tart türelme örökké, de ma még tart. Örülsz neki? Ma még azt tudom hirdetni, hogy tart az Isten türelme felénk, az életünk felé. Ez egy nagyon jó hír. Fokozzam még? Nincsen, ne. Igen, fokozzam. Hát én nem akarom fokozni, de a Biblia fokozza. Nincs szürke zóna. Egyértelmű az, hogy az üdvösség, az örök élet Isten kegyelméből van. Jézus Krisztus, ami Urunk bűn áldozata árán. A Krisztusba vetett, ilyen módon a Krisztusba vetett hit útján nyerünk bűnbocsánatot, örök életet, és leszünk az Istennek gyermekei. Az új szövetségi evangélium erről szól. Ez nem kérdés. Amiről beszélünk most, ezt nem írja át, de aláhúzza, hogy nem az érdemeid miatt szeret az Isten. Nem azért mentett meg az Isten engem és téged, mert olyan jók lennénk. Vagy mert kiérdemeltük, hogy most már olyan jó hívő vagy. De jó. Hát megtiszteltetés, hogy imádkozol. Hát komolyan mondom, olvasod az én igémet. Hát fel vagyok dobva. Hát normálisak vagyunk. Hát a józan felfogott érdekünk, hogy ne halljunk éhen. Hogy vegyük az Isten igét. És a legnagyobb törődés az, hogy az Isten foglalkozik velünk. Halleluja! Egy csoda. Ez nem neki, hanem nekünk megtiszteltetés. Apostolok cselekedeteiről írott könyvben így hangzik az apostoli prédikáció, és nincs üdvösség senki másban, csak is Jézus Krisztusban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, csak ugye Jézus Krisztus neve, amely által megmenekülhetnénk, üdvözülhetnénk. Tehát mindez, amiről beszélünk, ez nem kérdőjelezi meg, ez az egyértelmű. Csak ebből az evangéliumi hitből hitnek van következménye az életünkben. És ha nincs, az nagy baj. Megtérni az új szövetségi értelemben azt jelenti, hogy az önző, önfejű, bűnös utunkról Krisztushoz térünk. Az ő követésének útjára. Krisztus követése pedig azt jelenti, értsétek jól, hogy utánozni kezdjük Jézus Krisztust. Azaz, nap mint nap egyre inkább megjelenik bennünk a Krisztus gondolata. A Krisztus beszéde, a Krisztus viszonyulása, ahogy tanuljuk, ahogy látjuk, ahogy átéljük, hogy velünk milyen a Krisztus. Ez egyre inkább megkezd jelenni a viselkedésünkben, a habitusunkban. Elkezdi megváltoztatni a személyiségünk negatív dolgait. Felerősíti mindazt, ami Isten dicsőségére van. És változást hoz azokban a dolgokban, amik szégyen az Istenre nézve. És amit azt mondanánk, hogy ezt senki meg ne tudja, mert ezt meg tudja valaki, hogy én hívő vagyok, és én így gondolkodok, ezt csinálom, vagy így beszélek, az borzasztó lenne. És ha van egy dolog is az életedben, vagy az életemben, amire így gondolkozol, sürgősen tér meg, mert most már tudod is, hogy bűn. Tehát még azzal se ringathatod magad, mai naptól kezdve, hogy nem tudsz róla, hogy bűn. Mégis megtűröm, vagy megtűröd az életedben. Tehát a Krisztusban újjászületett életben megjelenik Krisztus. És anélkül pedig, hogy ez ne történne meg, szintén nem beszéltünk keresztény életről. Így van? Vallásos rendszerről beszéltünk, klubról beszéltünk, aranyos társaságról, kedves emberekről, olyan jó fejek vagytok, eljöttök vasárnap, idejöttök, 4 órakor, mennyi mindent csinálhatnátok. Na ne gondoljátok, hogy megdicsérlek benneteket érte. Jól felfogott érdeketek, hogy az Istennek szenteljétek az életeteket. Hogy Istent imádjátok. Hogy Isten tiszteljétek. Hogy neki hódoljatok velem együtt. Hogy legalább most, 1,5-2 óráig olyan hatás érjen, ami átmos bennünket. Kimossa belőlünk a sok bolondságot. Formája alakítja az ember gondolkodását. Ütköztet. Megerősít, buzdít, bátorít, jóra ösztönöz. Ma ugye jellemző gondolkodásmód, a posztmodern, modern utáni ember gondolkodásmódja, ez a minden relatív. Azaz, hát semmiről nem tudjuk, hogy pontosan hogy van, mert te úgy gondolod, én így gondolom, ő úgy gondolja, holnap már te úgy gondolod, tegnap te így gondolod, de ma már így gondolod. Minden relatív. Egy dolgot annyiféleképpen értelmezhetünk, ahányan vagyunk. És ez a gondolkodásmód bombáz bennünket. És mi is elhisszük, hogy bizonyos bibliai igazságokat úgy értelmezhetünk, hogy mi akarunk. Hogy nekünk tetszik. És igaz ez is, igaz az is, meg amaz is, mindenki aranyos. Csak hogy ez Biblia értelemben nem igaz. Mert van objektív igazság. Változhatatlan igazság. És ez az Isten kinyilatkoztatott szava. Az Isten az ítélettel kapcsolatban elénk tárja a különválasztás megtörténtét. Ez történik meg, amikor Isten megtartja az utolsó ítéletet. Az üdvözültekre azt mondja Pál, jellemző lesz az, hogy azok, akik álhatatosan a jó cselekedetbe törekednek, ugye a jóra, azok örök életet nyernek. Krisztus tehát azt mondja a Máté 25-ben, hogy majd az utolsó ítéletkor külön válnak a dolgok. Tehát nincs szürke. Nincs bizonytalan zóna. Ma sincs, csak ma még nem látszik. Ma is kétféle ember van. Egyik, aki be fog jutni a mennybe, egy pedig kimarad onnan. És nincs ilyen, hogy majd meglátjuk. Hát tudod, ez a bolond gondolkodás volt. Hát valahogy csak bejutok. Hát csak nem csinálja Isten meg velem. Hát én keresztény vagyok. Isten gyermeke vagyok. Hát csak ebből nem látszik semmi. Akkor te tényleg az vagy? Hát hogy lennél az, ha az apádra egyáltalán nem hasonlítasz? Mikor mentegetőzni kell, akkor mondod, hogy a szülei miatt, meg mindenki miatt vagy olyan. Na de te újjászülettél, Isten a az atyád. Akkor az hogy nem látszik? Ha neked közöd van, nekem közöm van, vagy neked az élő Istenhez, és kapcsolatom van vele, beszélgetek vele, együtt járok, egy úton járok vele, azt mondjuk, vele élek minden nap, hát a munkahelyen is vele vagyok. Nem csak gyülekezetben, nem vagyok vallásos keresztény, hát nem csak vasárnap 1 óra, 2 óra az, ami én szellemi életet élek. Hát hogy mondhatsz ilyen? Hát én hívő vagyok. Hát akkor hogy nem látszik rajtad? Lehet, hogy magadat is becsapod? Vagy magamat is becsapom? Hogy valamikor igaz volt rám, hogy buzgó szívvel szerettem az Urat. De ma már ennek csak emlékeiből élek. És elhitetem magam, hogy még mindig ugyanaz vagyok. Ahelyett, hogy beismerésre, felocsudásra, megtérésre jutnék. Szóval azt mondja az Úr Jézus, hogy kecskék, bárányok, bárányok jobb kéz felől, azt tartozik ugye a pásztorhoz, a kecskék meg bal oldalra, slusszpassz. Nincs tisztítótűz, purgatórium, majd eldöntjük még, C csoport, Jobb meg bal van. Egyértelmű? Máté 25 Jézus tanítása. Akkor azt mondja a bal keze, ugye azt mondja, hogy elválsz a jókat a kecségtől. Igen. Akkor azt mondja a bal keze felől állóknak. Figyelj! Azt mondja a bal keze felállóknak. Felülállóknak. Menjetek el, átkozottak. Az ördögnek és angyalainak elkészített öröktűzre. Nincs atyala, patyala, meg jaj, hát annyira szeretlek, hát olyan cukik vagytok egyébként, hát olyan sok förtelmet és bűn követetek el az életetekbe, annyi emberek okozatok fájdalmat, annyi embert puszítottatok, olyan módon gyaláztatok, szittatok, és tudomásra vettetek rólam, ó, hát gyertek be mennyországba. Hadd jöjjön be a sok mocsok bűn veletek együtt a mennyországba. Csináljunk egy ugyanolyan földet, mint a mostani. Hát gondoljátok, hogy bemehet oda bármi tisztátalan. Isten szentségéhez hozzáférhet bármi tisztátalan. Hogy gondolhatom én vagy te, hogy elegyíthető a szentségtelenség a szentséggel? Mi bizonyította a jobb keze felőlieknek a hitét? Hát ez is durva. Ahogy mondta az egyik szocialista vezető, hogy ruhátlan voltam, és ti megruháztatok. Hát ugye ez neked ő szájából ez igaz is volt. Ez igaz is volt, mert régi Károli fordítást alkalmazott, csak nem gondolta, hogy ez ő szájából egy kommunista diktatúra végnapjait követve, ez így hát tényleg stílszerű. De Jézus nem ezt mondja, mert éheztem, és ennem adhatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jézus magára mondja, jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. És hogy mennyire nem cselekedett fókuszúak voltak ezek a bárányok, ezek a Krisztushoz tartozók, azt mondják, de Úr Jézus, mi egy alkalomra se emlékszünk, amikor ezt a veled tettük volna meg. Egyre se emlékeztünk volna, amikor vallásos pátosz töltött volna el bennünket. Én olyan jó hívő vagyok. Most Attilát megölelem, és kifejezem felé az Isten szeretetét. Látjátok, hogy milyen jó hívő is vagyok én. Egy ilyen emlékük se volt, hogy ők így beírták a naptárba. Na most, egy beteget kipipált, szegény meghalt, de meglátogattam. Hanem mi volt rájuk? Hát az volt rájuk jellemző, amit attól tanultak, akihez tartoztak. Az volt rájuk jellemző, ami arra jellemző, aki szülte őket, akinek a gyermekei. Azt cselekedték, amit a Szentlélek cselekedett bennük, és általuk. Figyelj ide! Valaki beteg, kórházba kerül, vagy otthon, betegágyon van, és hosszú ideig, tényleg most nem azt mondom, hogy ki kell fújni 200 órát, de hosszú ideig beteg, és meg van törve, a betegség megtöri. Szerinted az Úr Jézus hogy fog elmenni hozzá? Bekopog az ajtón? Hogy fog elmenni? Hát rajtad keresztül. És ha rajtad keresztül, vallásos pátosz nélkül, meg ez a körítés nélkül meglátogatja az Úr Jézus azt a szemét, akkor azt fogja megélni, hogy Jézus jött el hozzá benned. Azt fogja megélni. Kell ennél nagyobb csoda? Kell ennél nagyobb csoda? Hogy mi úgy tudunk járni ebben az életben, mint a Krisztus maga járna ezen a földön. Kell ennél nagyobb dolog? Hát nem kell szerintem. És Jézus ezt mondja, ez volt rátok jellemző. Mikor? Nincs felírva semmi a jó cselekedetek naptáramba. Nincs információ, hogy ezt mikor tettem volna. Veled, Úr Jézus. Mert amikor megtettétek ezzel a szívvel a legkisebb atyám fiai közül, bármelyikkel, Azt tudjátok meg, hogy velem. Azt velem tettétek meg. Engem látogattatok meg benne. Hozzám jöttetek el benne. Isten nem személyválogató. Ezt is olvastuk ebben a szakaszban. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, akik a rosszat cselekszik, zsidónak elsőnek, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató. Valljuk be őszintén, mi hajlamosak vagyunk a részrehajlásra. Így van? Van, akit jobban szeretünk, van, akit kevésbé. Van, akivel jobban szeretünk lenni, van, akivel kevésbé. Van, akit elkerülünk, van, akinek meg keressük a társaságát. Mi részrehajlók vagyunk. Ez ocsmány dolog. És méltatlan az Úrhoz, de ilyenek vagyunk. De nem kell ilyenek maradnunk. Hanem Isten be akar iratni bennünket az ő szellemének iskolájába, és akarja, hogy kiformálódjon bennünk tisztábban a Krisztus. Isten soha nem részrehajló. Nem is lehet megvesztegetni. Nem lehet becsapni. Nem lehet a saját oldalomra állítani. Azt mondja Jakab és János. János, jelzem, magát szeretett tanítványnak mondja. Tehát abszolút rendben volt az önértékelése. Nem egy ilyen defektes ember volt, a szeretett tanítvány. Azt mondja, Uram, ezek nem akarnak nekünk kaját adni. Nem akarnak nekünk szállást adni. Hát milyen emberek ezek? Kérjek tüzet az égből? Hadd pörkölödjenek meg! Aj, a hívő vagyok! Hiszem, Uram! Hogy mint Illési lében, leszáll, vagy mint Sodoma és Gomorra lében, kényköves, tüzes, elsőfokúra lenni imádkozok. Na, Uram, kezdjem? Csak azt mondja neki, Jézus. Nem itt mondja, mert máshogy azt mondja, hogy meddig szenvedlek még titeket, ti kicsinyítőek. Ó! Azt mondja neki, belnéz a szeretett tanítványnak, öntudatos. Ő jó hívő, ő szeretett, ő annyira szeret az Isten. Azt mondja neki, szemébe. A három közül kettő volt, tehát a belső, a csúcs szuper, az elit alakulat. Azt mondja, azt se tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Még azt se vettétek észre, hogy az ördög játszik veletek, és sugja a fületekbe a bolondságot, idézve a Bibliát. Ha rosszul értitek, és akkor olvassuk a János evangélium 4. részében, hogy tömegesen tértek meg a samáriaiak. Még milyen jó, hogy nem hallgattam őket az Úr Jézus. Mert eljött az idő, amikor az üdvösség beköszönt Samáriába. És megtérnek, újjászületnek. És Jézus odáig vetemedik a zsidó tanítók szemszögéből, hogy egy samáriai embert hoz példának az irgalom és a könyörület. Példájának az irgalmas samaritános példázatában, a Lukács evangéliumában olvassuk ezt. Tehát nem tudjuk Istent a magunk oldalára állítani, igazsága megingathatatlan. Isten ítélete és kegyelme is személyválogatás nélküli áldassék az ő neve. Nem hivatkozhat senki arra, hogy én Isten gyermeke vagyok, hanem Isten szerint életet él. Tehát ezzel nem lehet Istent megvenni. Hogy mondunk egy-két igeverset, ilyen varázsigeként. Megvallom. Tudjátok, ez a rossz hívő pokolba. Megvallom, nem vagyok itt. Tehát nyilvánvalóan az egész hitvilága rossz volt. Tehát azt gondolta, hogy létre fog tudni hozni valamit az életében, azzal, hogy ő kimondja. Hát a szív nem, nincs szinkronban azzal, amit mondunk, tehát nem szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást, akkor bizony az hamis. Isten gyermeke vagyok, tehát ez nem ment meg engem az örök kározattól, ha ezt csak így mondom. Viszont a Krisztus megment engem az örök életre, ha hiszek benne. Bármi volt is rám, tehát jellemző, ha élek az Isten jóságával, kegyelmével, bűneimet őszintén beismerem előtte, és kérem a bocsánatát, ezzel együtt odaszánom magam az ő akarata szerinti szent életre, dicsőség, tisztelet, és békesség jut majd nekem osztályrészül. Dicsőség, tisztelet, és békesség jut osztályrészül. Mekkora áldás, mekkora ajándék. Az utolsó gondolatsor, a lelkiismeret és a törvény kapcsolata, amiről beszél itt az írás, 12. verstől a 16. versig, verssel egyben. Azt mondja itt, hogy azon a napon majd, amelyen megítél Isten az emberek rejtett, azaz titkolt, titkos gondolatait, azaz számítgatásait, okoskodását az én evangélium szerint Jézus Krisztus által. A 16-os vers volt ez. Pál az Isten nem ismerő pogányok példáját hozza, amikor a gyülekezetet tanítja. Bennünket tanít. És azt mondja Pál, hogy figyeljetek ide. Néha az általatok nem hívőnek, Krisztus még nem ismerőnek nevezett emberek lepipálnak benneteket. Az életvitelük, az életmódjuk, a hozzáállásuk keresztényibb, mint azoknak, akik magukat hívőnek nevezik. Erről beszél. Azt mondja, lelkiismeretük törvényétől indítatva, ugye a lelkiismeretet Isten adja az emberbe, Istentől adott iránytű az ember számára, nem hívőnek is, Krisztus még nem ismerőnek is. Tehát a lelkiismeretük törvénye szerint, amit Istentől kaptak, igyekeznek cselekedni a jót, mondja Pál. Kiállnak az igazság mellett, amit ők jónak tartanak. Küzdenek az elnyomottak jogaiért. Krisztus még nem ismerők. Közülük némelyek bátran állnak ki a lelkiismeretükben érzett értékrend vélelmében, és nem hunnyászkodnak meg gyáván. Ez keresztények nem mondható el mindig. Ez persze nem jelenti azt, hogy tökéletesek lennének, és ne lenne szükségük az evangéliumra és a megváltásra, mert megítéltetnek a lelkiismeretük törvénye szerint, bár pedig a törvény alapján üdvözülni, mondjuk meg, nehéz. Pál azt mondja Galata levélben, hogy lehetetlen. Az evangéliumot nem ismerő emberek lelkiismeretük alapján ítéltetnek meg, tehát azt mondja Pál, míg a törvényismerői, akik ismerik a 10 parancsolatot, az Isten kijelentett törvényét, a törvény alapján lesznek megítélve. Új szövetség emberként azonban nekünk új törvényünk van. Ki tudja, melyik az új szövetség embernek a Krisztustól adott törvénye? A szeretet. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Hogy folytatódik? Ahogyan én szerettelek, szeretlek titeket, ti is új szeressétek egymást. Látjátok, hogy tanuljátok tőlem, hogy átélitek, hogy én hogy szeretlek titeket. Semmi más nem kérek. Ezt adjátok tovább. Ne fukarkodjatok ezzel. Ha én bőséges vagyok kegyelemben, türelemben, szeretetben irántatok, akkor tanúsítsátok ti is ezt az emberek előtt, és idő előtt ne küldjétek őket a pokolba. Ne kívánjátok őket a pokolba. A felismerés és a megtapasztalás ezzel a szeretettel kapcsolatosan megváltoztatja az ember szívét, gondolkodását, életét. És krisztusi életre ösztönöz. Kemények a szavak, amit itt Isten igéje mond. Egyetértünk? Kemények. Tényleg kemények. Szerintem is azok. Voltak pontok, amikor olvasgattam, jegyzetelgettem, azt mondom, itt meghalok mindjárt. És voltak dolgok, uram, bocsáss meg, ez nem lehet. Ez így nem jó. Nem jó gondolkodok. Bocsáss meg, erősíts meg, tisztíts meg, elveníts meg. És így tovább. Miért tesz Isten ilyen torzítatlan tükröt elénk? Hogy meglássuk a szívünk dolgait, és hogy mondja a titkolt dolgokat, amit talán más még nem lát, de már te jól tudod. És amikor szól hozzád, Isten beszél, és engedeti szóljon, akkor Isten megmutatja ezt, hogy nem jó, nem jók a tendenciák. És azért tesz, hogy hozzá térjünk vissza, hogy Krisztust megváltóként valva, elfogadva, hitünket belévetve, hozzátérjünk meg, hozzátérjünk vissza. Három igevers ehhez zárásképpen. Zakariás 1:3. Mondd meg azért népednek, ezt mondja a seregek ura. Térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek. Ézsaiás 1:18, második része. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, megváltoztathatatlanul, kifehéríthetetlenül, vörösek, szennyesek, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Óriási ígéret, nem? Óriási ígéret. És a már idézett igevers az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. rész 12-es verséből. És nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, megszabadulhatnánk, csak a Jézus Krisztus neve. Amen. Amen.